Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető Kollát György.
Jó estét kívánok! A 29. amatőr órámban köszöntöm a hallgatót. Bevezető szemléltetünk így szól. Az új alaptörvény olyan, mint a lumbágó. Nem kellemes, mégis évekig együtt kell élni vele. Vajon helytállója ez? És ha igen, hol, hogyan, mennyire és miért? A régi és az új alkotmányos jogainkra nézve. A diktatúrában az egyén, az ember érdeke joga van legalul. Inkább jogtárgy, mint jogalany az államosított polgár. Szláv nyelvterületen mondják, a bátyuska nem számít, abból még felesleg is akad, éhínségek, háborúk, kivégzések igazolják ezt. A demokratikus jogállamban azonban, elvben senki sem fontosabb, mint az alkotmányos jogalany, az adófizető és választópolgár. Ő a népszuverenitás alapegysége, a többiekkel együtt persze, tőle ered minden hatalom, neki tartozik számadással minden közfunkcionárius. Közvetlenül vagy közvetve a polgár által és érte történik minden közjó. Jogai rendre felette állnak még a parlamentnek is. Nem az embert kell korlátozni a hatalom érdekében, pláne nem annak kényekedve szerint, hanem fordítva. Ki van kiért? A polgár az államért vagy fordítva, örök dilemma ez. A polgári forradalmak, illetve polgári alkotmányok kezdetétől kulcs az egyén és a hatalom viszonya. A legtöbb alkotmánynak ez az első, legfontosabb bevezető rendelkezése. Onnantól számítva, hogy önkényesen, ítélet nélkül tömlőcbe zárhatója az ember, odáig, hogy ami jogunkban áll, ahhoz közünk van, vagy lesz valamikor. Izgalmas európai kitekintések is adódnak, ezekre ma kitérünk. Három alapjogi idősáv itthon is volna, 1949, 1989 és 2011-2012. Milyen tények és trendek láthatók? Hol áll, merre tart Magyarország? Ez a műsor főmenüje. Néhány idézet fest hátteret. Goethe mondta. A háború elvesztése malőr, egy parasztház leégése tragédia. Megjegyzés, nem mindegy, hogy ki mit bír el. Thomas Mannnál Mózes mondja. Jól tudom, a törvényt nem fogják megtartani, parancs ellen mindenkor és mindenütt vétkeznek majd. De átok az emberre, aki azt mondja, hazudjatok, gyilkoljatok, raboljatok, mert a törvény szavai úgymond nem érvényesek. Megjegyzés, törvény hiány barbár erőszakkultusz következhet. Otto von Bismarck, a vaskancellár szerint minden magyar egy huszár és egy jogász keveréke. Kommentár, van is magas ló sok néptribun alatt, teszem hozzá. Szemletes fogalmi hangulati különbség van egy magyar és egy angol kifejezés között, habár elvben mindkettő ugyanazt jelölni. Magyar szó a köztisztviselő, tehát ez a személy tisztséget visel. Angol megfelelője a public servant, ami ellenben a köz a társadalom szolgálóját jelöli. Egyik kedvenc filme 6. György angol királyról szól, róla is a beszéd hibájáról, és ebben a filmben mondja ki a király kristálytisztán a háború kapcsán. Nyers, primitív dogma, hogy az erővel az igazság. Nem királyi szólás, de eredetileg a miniszter szó is a szolgálatra utalt. Ezekhez képest a legutóbbi egy év itthon nem csak dömpingszerű jogalkotást, de drámai visszalépéseket, törvényi megszorításokat, emberi jogi zavarokat is hozott. Alapvető közjogi kérdés tehát. Van-e mód a fejtetejéről a talpára állítani a honi jogi szisztémát? És ebben hova tartoznának? Mi végre valók az alapjogaink? Aki erre válaszol, dr. Somodi Bernadett, az ELTE alkotmányjogász adjunktusa, kedves tanárnő, kedves kollégina, a hallgató nevében is, ha jól tudom, első ízben itt, a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok!
Jó estét a hallgatónak! Kezemügyében a társszerzőségeddel készült alkotmányjogi tankönyv második kötete, Alapjogok címmel. Azt írják rólad a legelején, hogy a tudományos diákkor vezető tanáraként a tananyag elsajátíthatóságának hallgatói szempontjait is érvényesítetted. Pontosan erre lesz szükség ma is. Közeleg az első közszolgált és kereskedelmi szünetünk, a szünet előtt kapsz két villámkérdést engedelmeddel, az első. Kedv csinálóként mondanál-e egy vagy kettő eszmetörténeti érdekességet az alapjogok ősi rendjéről, azok korai gondolkodóitól?
Az, hogy az ember által, vagy az uralkodó által alkotott jog felett van egy isteni eredetű, vagy természeti eredetű, és az ember által nem érinthető törvény vagy jog, ez valóban az ókortól jelen van a gondolkodásban, de az alapjogok úgy, ahogyan ma beszélni fogunk róla, az, ahogyan te említetted, a polgári forradalmakkal együtt születtek, a felvilágosodás nyomán a polgári forradalmak termékei voltak, ekkor foglalták őket alkotmányba, ekkor váltak jogi kategóriává, és kapcsolódott hozzájuk aztán későbbiekben a jogi, a bírói kikényszeríthetőség. Azt, hogy mi az alkotmányos jelentőségük, azt rendkívül jól szemlélteti az 1789-es francia emberi jogi deklaráció. Nagyon ismert az a tétele, amelyik azt mondta, hogy az olyan társadalomnak, amelyben a jogokat nem biztosították intézményesen, és amelyben a hatalmi ágakat nem választották szét, annak nincs alkotmánya. Lehet, hogy papíron van egy alkotmány nevű szövege, de tartalmi értelemben alkotmánya nincsen.
Nagyon jó. Mondanál még a példák az érdekességek közül valamit? Vagy mondok én egyet, mit szólsz hozzá? Tankönyvben olvastam. Igaza volna-e Arisztotelésznek abban, hogy az igazságtalan törvények jogtalanok?
De ez az igazi nagy kérdés, hogy a leírt jog fölött, akár a leírt alkotmányszöveg fölött milyen olyan alkotmányossági, alapjogi mércét tudunk azonosítani, amihez ezt is mérni tudjuk. Ma már ebben segít nekünk az, hogy túl tudunk nézni az ország határain, és bizony vannak olyan nemzetközi, különösen itt Európai Uniós, ha tetszik, igazságossági, emberi jogi mércék, amihez mérni tudjuk azt, bizony, hogy mit mond a
a fair eljárás követelményétől, ami a formára vonatkozik, és érdemi tartalmi kívánalma kötelességek is vannak. A beszélgetésünk előtt, még kínastúli előtt alkotmányos kultúráról volt szó. Mi ez? Mit értünk ez alatt? Mennyire fontos ez szerinted?
Alkotmányos kultúra alatt, ha alapjogi szempontból közelítünk, elég könnyű megmondani, hogy mit értünk, mert van az alkotmányos alapjogoknak egy olyan értékrendje, egy olyan alapvető tartalma, amit tiszteletben kell tartani. Az az ország, az az alkotmány, ami ennek nem tesz eleget, hiába mondjuk azt akár, hogy ezek nincsenek jogi dokumentumba foglalva, annak, ahogy ezt már 1789-ben is mondták, valójában nincsen alkotmánya.
Igen.
Ezt az alkotmányos kultúrát kell tiszteletben tartani mindenképpen.
Igen, tehát például most a hatályos alkotmány, vagy alkotmányjog, vagy az alkotmányrendszer, az nem 78 paragrafus mindössze, és nem csak egy házszabály, meg néhány törvény, hanem szokás, illem, magatartás, együttműködés, jó szemű kapcsolat, igaz?
Ez mind benne van az alkotmányos gondolkodásmódban.
Így van. Egy második villámkérdést is ígértem neked, ez nagyon ilyen újságíró ízű, de hát nem jutott okosabb eszembe. Ha hármat kellene és lehetne csak kiemelned az alapjogok közül, melyik volna a te hármas választásod?
Erre nagyon egyszerű válaszom, mert nem választanék hármat, egyetlen egyet kéne választani, és ez az emberi méltósághoz való jog lenne.
Tessékszes ezt kicsit kifejteni, mert azt hiszem, hogy mindennek a klója ez, ha ez nincs, akkor bármi van, ha pedig ez van, akkor ebből rengeteg minden származhat. Tessékszes erre példát is mondani, ha lehet.
Az emberi méltósághoz való jog, úgy szokták ezt mondani, anyajog. Lényegében a teljes alapjogi katalógus levezethető belőle. Az embereknek bármely szabadságjogát, egyenlőségét, egyenjogúságát ez a jog képes garantálni. Nem tőlem származik, de nagyon szemléletes a példa, hogy lényegében, ha egy alkotmány garantálja a személyek méltóságát, egyenlő méltóságát, és ehhez jó alkotmánybíróságot rendel, akkor gyakorlatilag megfelelő színvonalon biztosítható az alapjogok. Nem igazán azon múlik az alkotmányos alapjogvédelem szintje, hogy hány alapjogot sorolunk fel az alkotmány szövegében. Persze lehet itt is hibákat elkövetni, és van garanciális szerepe annak, hogy mi szerepel leírva. A lényeg az, hogy milyen alapjogot értelmező és azt kikényszerítő bírói szerv, milyen alkotmánybíróság működik.
Egy furcsa egybevetést, ha megengedsz. Ha jól emlékszem, nálatok az ELTE alkotmányi tanszékén az egyik szobában, ahol mi államvizsgáztatni szoktunk, van egy felirat. Minden ember szabadnak és egyenlő méltóságnak születik.
Hát így van, az emberi méltóságnak ez a lényege, a szabadság és az egyenlőség garanciája. Hát ezt ugye nyilván a ez deklarációban is igen, így gondolták.
Most tehát az első szünethez érkeztünk, rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, nem sokára tehát folytatódik a rakott, Somogyi Bernadett alkotmányjogásszal és alapvető jogainkkal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Gördül tovább tehát a rakott, az alapvető jogainkkal és Somogyi Bernadett alkotmányjogásszal. Itt egy pici kitekintést teszek. A negyedik alkalom a mai, amikor tehetséges fiatal szakember bemutatkozik a műsorunkban. Ez fontos és eddig sikeres misszió, folytatása következik. Ez is fontos a rádió számára. Tehát kollégina bemutatása a műsorunk hagyománya, a következőket írtam föl magamnak. Somogyi Bernadett 2000-ben diplomázott az ELTE-n, hűséges típus, már korábban is tanszéki demonstrátor volt, és azóta is az alkotmányi tanszék kötelékébe tartozik. PhD fokozattal rendelkező adjunktus. Végzett színvonalas külső munkát ombudsman mellette, és a gyermekjogok terén a közigazgatás keretében is. A diákok a segítőkészséget említik első helyen. Jó magam közös államvizsgáztatás kapcsán szereztem megnyerő tapasztalatokat. Igaz, senki másnál nem láttam még olyan angyali tekintettel megszavazni az elégtelent, mint Somogyi tanárnőnél. Ez is igaz. Tehát azt mondom, ami kevés, az nem elég, motto lehet ez a mai adás számára is. Kezdjük az alapjog feldolgozását a KH-nál. Mi az, hogy alapjog? Miben különbözik attól, ami ennek a szintnek alatta van? Példát mondok, olvasom néhol könyvekben, cikkekben, hogy ezt meg azt a hatalom nem merni Amerikában megcsinálni, mert ott a szabad fegyverviselés alkotmányos jog. Mi nálunk nem az. Tehát mi az, ami alapjog Magyarországon, és mi az, ami nem? Mi a különbség oka? Létszes ezt mondd el.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Próbálhatunk adni ennek egy absztrakt definíciót, hogy melyek azok a jogosultságok, az embereket, az egyéneket megillető jogosultságok, amelyek kiérdemlik ezt a jelzőt, hogy alapjogoknak tekintsük őket. A nevében benne van egy árulkodó elem, hogy ezek alapvető jogosultságok. Az embereket azért illetik meg, mert embernek születtek, a polgárokat azért illetik meg, mert a politikai közösség tagjai. Ami egy sajátos többlet eleme az alapvető jogoknak, hogy ezek jogi kategóriák. A legmagasabb szintű jogi dokumentumokba, az alkotmányokba foglalják őket, illetőleg a 20. század második felében nemzetközi egyezmények is születtek, amelyek listáját, katalógusát adják ezeknek az alapvető jogoknak. Azonban ezek a listák sosem lezártak, nem voltak lezártak 50 éve, amikor a nemzetközi egyezmények, első igazán jelentős nemzetközi egyezmények születtek. Mutatja ezt az is egyébként, hogy a nemzetközi egyezmények ez újabb és újabb kiegészítő jegyzőkönyveket fűznek, bővítik az emberi jogok körét, és nem egy lezárt katalógus, az sem, amit a magyar alkotmány felsorol ebben
a, vagy amit az új
ebben a körben. Egyik sem lehet az, ez a dolog természete. Az alkotmánybíróságok kezében van annak a kulcsa, hogy mit tekintünk alapvető jognak. Nyilván ez...
És még, még abból is kibontanak dolgot, például az a már említett emberi méltóság jogából nagyon sok részjogosítványt bontott ki, nagyon korszerű módon a Magyar Alkotmánybíróság.
Így van, hogy csak egyet említsünk, az önrendelkezéshez való jogot, ami az abortusz vagy az eutanázia ügyeknek a kulcsát jelenti. Az ember önrendelkezési joga az, hogy saját életéről, sorsáról dönthessen, az egyik legfontosabb emberi jogunk.
Ezt különböztetnek bennünket az állatvilágtól.
Így van, és ezt a kifejezést, az önrendelkezési jog kifejezést a hatályos alkotmány nem tartalmazza. Ezt a szót, ezt a kifejezést nem tartalmazza. A Magyar Alkotmánybíróság viszont működésének a kezdetétől megfogalmazta, és hát az egyik leginkább használt, alkalmazott jog volt ez amúgy az alkotmánybírósági gyakorlatban. Olyan jogok ezek tehát, amiket megsúg nekünk, azt gondolom, sok esetben a jogérzékünk, a jogi szabályozás azt teszi hozzá, hogy olyan intézményeket hoz létre, amelyek lehetővé teszik, hogy a jog erejével ezt számon is tudjuk kérni, ki is tudjuk
kényszeríteni. Tehát nem deklaráció fontos, mint volt mondjuk Ceausescu alkotmányában, volt abban minden, hanem az a fontos, hogy ezek élő, működő, megélhető jogokká váljanak. Ehhez pedig garanciát. Kellene, mi jogászként garanciát mondunk, intézményes biztosítékot lehetne másként mondani.
Így van. Egyébként a kérdés az nem csak abból az irányból igaz, amit a fegyverhasználathoz való joggal kapcsolatban felvetettél. A Magyar Alkotmánybíróság előtt például hát közismert talán, hogy a lakhatáshoz való jog sem állt meg emberi jogként, de talán másik oldalról is érdekes lehet, hogy néha bizonyos technikai jellegű részletszabályoknak van nagyon komoly alapjogi jelentőségük. Gondolkodtam azon, hogy hát ez egy gyakori dilemma, gyakori kérdésfeltevés, hogy mivel is lehetne ezt jól szemléltetni. Egy nagyon technikainak, eljárásinak tűnő rendelkezés járta meg egyszer az Alkotmánybíróságot, ami lényegében egy konkrét határidőről szólt, hogy vajon, ha valaki egyesületet alapít, és ugye nyilvántartásba akarja vetetni a bíróságon, milyen időtartamban van erre nézve a bíróságnak mozgástere. A probléma az volt, hogy nem kötötte konkrét határidő a bíróságot. Ebből viszont az következett, hogy az egyesület, amit nem vettek nyilvántartásba, nem tudott a jog erejénél fogva létrejönni, ez alapvetően korlátozta az egyik kiemelkedő jelentőségű alapvető jog, az egyesülés jog érvényesülését. Alapjogi jelentősége volt annak a szabálynak, ami határidőhöz kötötte a bíróságnak ezt a látszólag eljárási természetű jogát. Ez mindig egyedi mérlegelést igényel. A jogrendszerben rengeteg olyan látszólag részletszabállyal találkozunk, aminek nagyon komoly alapjogi jelentősége lehet.
Garanciális jelentőség van, hogy nekünk nem csak jogunk, hanem közünk is van hozzá, ezt a jog nem csak tételezi, hanem elő is mozdítja. Ha már alapvető jogokról beszélünk, tegyünk egy rövid kitekintést az alapvető kötelezettségekre.
Nagyon nehéz kérdés ez, hogy egyáltalán vannak-e alapvető kötelezettségek, van-e ezeknek helyük az alkotmányban, van néhány olyan alapvető kötelezettség, vagy ha tetszik, állampolgári kötelezettség, amiben azt hiszem, hogy kisebb, nagyobb engedékenységgel egyfajta konszenzust azért ki lehet rajzolni. A közteherviselési kötelezettség, a honvédelmi kötelezettség, amiknek nyilván történelmi hagyományaik vannak. Az igazi kérdés azonban az, hogy mi ezeknek a kapcsolata az alapvető jogokkal. És ez most itt a elfogadott alaptörvény fényében igencsak éles vitákat váltott ki. A kezdetben megszületett alkotmánykoncepció, ami ugye aztán elenyészett az alaptörvény születésének a folyamatában, nagyon szorosan összekötötte az alapvető jogok fogalmát a felelősséggel és a kötelezettségekkel. Akkor nagyon markáns kritika is megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, hiszen az alapvető jogok lényegi eleme az ettől alapvetőek, hogy semmitől, az emberi mi voltunk kívül, semmi mástól nem tehetők függővé a kötelezettségek teljesítésétől.
Hogy mondtad az elején, hogy ha ez Istentől ered, a természettől, akkor nem a kötelezettséggel együtt jött az. Tehát magyarul az egy két külön dolog. Természetesen nem propagáljuk, hogy hagyd figyelmen kívül a kötelezettségeit, neked csak jogaid vannak, ez marhaság. De az egyik a másiknak nem pandantja.
A kérdés az, hogy mivel igazoljuk ezeknek az emberi jogoknak a létét. Igazolhatjuk, ha valaki így gondolja, persze isteni eredettel. Igazolhatjuk, ezek régebbi gondolkodóktól származó elméletek, igazolhatjuk valami fajta emberi természetből adódó törvényszerűségekkel.
Vagy ősi társadalmi szerződéssel is,
így van.
Szokás.
Azt gondolom, hogy leginkább ma azzal igazolhatnánk, amit felvetettél te is a felvezetésben. Tudnillik, hogy a demokrácia működése során alapvetően a többség dönt. A többség döntését pedig együtt élünk egy társadalomban, egy politikai közösségben, a kisebbség tagjai is elfogadják. Azonban mindaddig igazolható ez a kötelezettségünk, amíg van egy olyan területe az emberi személyiségnek, amit még a többség döntése sem érinthet. Ezek az emberi jogok.
Igen. Ebből a kérdéskörből az következik logikusan, hogy egyformák-e, egyneműek-e az alapvető jogaink, vagy ezek vagy valahogyan csoportosíthatók, kategorizálhatók, ezek között különbség tehető. Te ezt hogy látod?
Tehető különbség. Többféle szempontból a legismertebb talán az, ami az alapjogok keletkezés történetét veszi alapul, és az alapján három nemzedékbe, három generációba szokták sorolni az alapjogokat, amely jogcsoportokat egyébként nem csak az köti össze, hogy mikor születtek, vagyis mikor nyertek jogi dokumentumon, alkotmányokban megfogalmazást. Az alapjogok első generációja, és ezek az igazi klasszikus, valódi szószoros értelmében vett alapjogok a polgári forradalmak alkotmányaiban jelentek meg. Ezek az úgynevezett szabadságjogok, ami a személyiséget és a politikai a polgár jogait, politikai természetű jogait védik.
Igen?
Mondok rá egy nagyon,
mondok egy nagyon konkrét
vallás. Példát.
Igen,
ezek mind egyesülési, gyülekezési jog, de ezek jól is szemléltethetők, hogy hogy működnek ezek a jogok. Talán az egyik legismertebb ebbe a körbe tartozó jog, gyakoroljuk is mostanában a gyülekezési jog, vagy ha tetszik, másként fogalmaz, a gyülekezési szabadság. Ebből az következik, hogy bárki dönthet úgy, hogy másokkal összefogva, közösen a véleményét úgy akarja kifejezni, hogy kimegy az utcára, demonstrál, tüntet, és az állam ezt köteles tűrni. Ezek a jogok alapvetően kezdetektől azt követelték meg az államtól, hogy ne avatkozzon az ember szabadságába, ne avatkozzon az ember autonómiájába, maradjon passzív, tűrje ezeknek a jogoknak a gyakorlását. Újabban persze már ezek a jogok is elvárnak bizonyos fogú aktivitást az államtól. Ma már elvárjuk az államtól, hogy egy tüntetést ne csak tűrje, hogy megtörténik, de hogy de biztosítsa is, védje is meg az erőszakos ellentüntetőktől, de az egyesülési jog példáján is látható, hogy nem elegendő tudomásul venni az államnak a szerveződéseket, hanem a bírósági nyilvántartásba vételi rendszert úgy kell működtetnie, hogy megfelelő eljárási kereteket nyújtson ez az egyesületeknek a létrejöttéhez. Ami a legfontosabb jellemzői közé tartozik ezeknek a szabadságjogoknak, hogy ha viszont ezek megsérülnek, akkor jogunk van bírósághoz fordulni, és kikényszeríthetjük ezeknek
alanyi
az érvényes. Ezt jelenti, így van az alanyi jog.
Igen.
Hogyha úgy dönt a törvényalkotó, hogy átalakítja a gyülekezési jog szabályait, és tegyük föl, hogy nem igazolhatóan mondjuk azt mondja, hogy reggel 9 és délután 5 között lehet tüntetni, de délután 5 után nem, vagy nehogy Isten a helyszíneket korlátozza indokolatlanul, akkor, hát majd erre kitérünk, hogy hogy lesz ez, gondolom én kitérünk rá, hogy lesz ez jövőre, de hát jövőre is azért még meghatározott személyeknek joguk lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni, ma ugye mindenkinek joga van erre, és bizony kikényszerítheti az Alkotmánybíróság előtt, hogy a testület semmisítse meg azt a törvényt, ami indokolatlanul korlátozza a jogainkat. Ha pedig elmegyünk tüntetni, és vagy elmennénk, bejelentjük ezt a tüntetésünket, és a rendőrség ezt indokolatlanul megtiltja, akkor a bírósághoz mehetünk, és kikényszeríthetjük azt, hogy sor kerülhessen erre a tüntetésre. Ez a bírói garanciarendszer teremti meg azt, hogy ezek tényleg érvényesülő alanyi jogok legyenek. Aztán később ugye bővült ez a katalógus, az 1800-as évek végén, inkább az 1900-as évek elején jelentek meg az alkotmányokban az úgynevezett szociális jogok.
Igen, szerintem ebbe most nem kezdünk bele szünet előtt, jelentősége miatt erre szünet után visszatérünk, tehát a humanitárius, a szociális, ugye szokták mondani, hogy az okkult, azaz oktatási, kulturális egyéb jogokkal foglalkozunk, tehát most közszolgálati kereskedelmi szünet következik, de utána folytatódik a rakott alapvető jogainkkal és Somodi Bernadettel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Somodi Bernadett alkotmányjogász, mert a témánk az alapjogok. Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem csak klasszikus szabadságjogaink vannak, hanem vannak gazdasági, szociális, kulturális, humanitárius jogok. Itt mindig szokták idézni Anatole France híres mondását, hogy gazdagnak, szegénynek egyaránt tilos vagy szabad a híd alatt aludni, de egyiknek passzió, másiknak létforma. Hogy is vannak tehát ezek a szociális, humanitárius jogok?
Ezzel a jogcsoporttal kapcsolatban vetődik fel az a kérdés, hogy vajon ezek alapjogok-e? Ugyanis ezek természetüket tekintve azt alapozzák meg, hogy az egyének igényt, az emberek igényt formálnak bizonyos állami szolgáltatásokra, az oktatási rendszer működtetésére, akár a közoktatásra, akár a felsőoktatásra gondolunk. Igényt formálhatnak az egészségügyi ellátásra, igényt formálnak a szociális biztonságra,
Budapesten
szociális
akár
segélyekre.
Akár tömegközlekedésre is, ugye?
Bővíthető ez a kör is, el lehet képzelni a katalógusnak itt is a folytatását. Ez nyilván azt várnál az államtól, ezeknek az igényeknek a teljesítése, hogy az állam tevőlegesen lépjen fel, és nem csak úgy, hogy megteremti a jogszabályi környezetét annak, hogy mondjuk működhessenek általános iskolák, középiskolák, egyetemek, kórházak, folytathatnám a sort, hanem nyilván úgy, hogy finanszírozza is ezeket. A kérdés az, hogy vajon mit lehet ebből kikényszeríteni, és ennek a jogcsoportnak a sajátossága szemben a korábban említett szabadságjogokkal, hogy bizony ezeket nem lehet bírói úton kikényszeríteni.
Vagy csak nagyon-nagyon kicsi részük, ugye? Itt a táppénz nyugdíj kapcsán szokták mondani, hogy ez azért alanyi jogi jellegű. Nem mondhatják, hogy beteg vagy, hát járni jár, de nem jut, vagy hogy vagy nyugdíjat majd később kapsz. Tehát ebben a jogcsoportban nagyon kevés olyan van, ami anyagi jogi természetű bíróság elé vihető, zöme, állami kötelezettség, intézményvédelem.
Függ ez az alkotmány szövegétől.
Jaj, bizony. Hát bizony, tessék csak elmondani, hogy hogy van ez és hogy lesz ez.
Mondok néhány példát, igen, hogy mi is az, ami ebből kikényszeríthető. Például a felsőoktatáshoz való jog a tandíj kérdése kapcsán sokszor kérdés ez. Azt elvárhatjuk, hogy egy olyan felvételi rendszer működjön, ami mindenkinek diszkrimináció mentesen, a hátrányos megkülönböztetéstől mentesen biztosítja a lehetőséget arra, hogyha a képességei erre predesztinálják, bejusson a felsőoktatás rendszerébe, tanulhasson. De nyilván nem támaszthatunk arra igényt, hogy azt a szakot finanszírozza az állam, amin mi diplomát szeretnénk szerezni, és azt sem, hogy ez ingyenesen történjen. Ha az államnak olyan a költségvetési helyzete, mondhatja, hogy az első diplomát ingyen adja, ha nagyon jó a költségvetési helyzete, akkor az összes diplomát is adhatja ingyen, és tandíjmentesen, de bevezetheti a tandíjat, költségtérítést, nevezzük ezt akárhogyan. Nincs olyan alanyi jogunk, ami alapján kikényszeríthetnénk a felsőoktatás ingyenességét. Amire te utalsz, én azt gondolom, a szociális biztonsághoz való jog lehet az új alaptörvényben, ugyanis a hatályos alaptörvény jogként, második generációs jogként fogalmazza meg a szociális biztonságot, és ennek meghatározza egy olyan tartalmi összetevőjét, amit az Alkotmánybíróság úgy fogott fel, hogy bizony ez kikényszeríthető.
Így ez van.
Emberhez méltó megélhetési minimum. Volt olyan ügy is, ami már majdnem eljutott az Alkotmánybíróság gyakorlatában az összegszerűségnek a felvetéséig, aztán ebből nem lett semmi.
A sikamlós pályán, mert ugye hát függ a nemzetgazdaság, a társadalom teherbíró képességétől.
Így van. Végül is olyan esetet nem tudunk hozni, ami összegszerűvé tette volna az Alkotmánybíróság gyakorlatában a megélhetési minimumot. Az új alaptörvény ezt már nem így határozza meg.
Nem
jogként, hanem az államnak törekvéseként mindösszesen.
Hát, az nem államcél? Vagy majdnem az?
Visszakanyarodunk ahhoz persze, hogy ezeken a kikényszeríthető, bíróság elé vihető összetevőkön túl milyen természetűek ezek a második generációs jogok, és akkor azt gondolom, hogy nem járunk messze, ha majdnem szinonímaként fogjuk fel az államcél kifejezéssel.
Amit programok tartalmaznak, amit a kampányban mondanak, de ennél komolyabb dolog kell. Pont a garanciákról van szó. Ellátatlan senki nem maradjon. Lehet, hogy alkotmányban nem foglalható az első lakáshoz fűződő alkotmányos jog, de ahogy te mondtad, alkotmánybíróság megmondta, hogy hol a gödör alja. Nem szabadna azt föladni.
Így van, és ott a gödör alja, ami az élethez és az emberi méltósághoz való joghoz szükséges. Ez a mozgástere, ha minden igaz, még költségvetési tárgykörben is megmaradt talán az Alkotmánybíróságnak, de hát ez múlik a testület szándékain, aktivitásán és akaratán. Persze nyilatkozzunk akárhogyan ezeknek a jogoknak a természetéről. Az az idézet, amit te mondtál, ez visszaköszön az alapjog tudományban is, hiszen akik azt mondják, hogy valójában ezek nem alapjogok, hiszen nem kikényszeríthetőek, azoknak is el kell ismerniük, hogy a szabadságjogokkal viszont nagyon kevéssé tud az az ember élni, akinek anyagi, egzisztenciális igen. tekintetben nincs meg a biztos háttere.
Bizony.
Előfeltétele. Nyilván. Valójában ezeknek a jogoknak egy bizonyos szintű érvényesülése előfeltétele.
És a végső ponton a méltósága sincs meg, hogyha olyan helyzetbe taszítják, vagy hozzák, ami már emberhez nem méltó.
Így van.
Így van. Egyéni jogok, kollektív jogok, kollégina.
vannak úgynevezett kollektív jogok. Azt gondolom, hogy nagyon egyszerű ez definiálni, azok a kollektív jogok, aminek a gyakorlásához nem elég egy ember. A gyülekezési jognál még itt akár kérdésként is felvethetjük, hogy egy ember tüntethet ennek alapján, de mégiscsak ez azt jelenti, hogy sokan mennek
ugye, a gyűlés, hát, igen, gyülekezi legalább kettőkül.
Így van, hasonlóan az egyesülési jognál egy ember önmagában nagyon nehezen hoz létre egyesületet, de a jog itt is az egyéni. Okay. Az egyént illeti meg, ő dönthet róla, hogy részt vesz-e egy tüntetésen, ő lesz-e a szervezője, ő dönt róla, hogy létre akar-e hozni egy egyesületet, ő dönt róla, hogy csatlakozik-e ahhoz, vagy kilép. Tehát ezek is az egyén szabadságát, az egyén döntését védő jogosultságok, csak éppen nem egyedül, hanem másokkal együtt gyakorolja.
Hát a kollektív jogi alap. Amikor azt mondom, én a közhatalma szemben esendő vagyok, de ha összefogok a többiekkel a környezet érdekében, jó helyen kapizsgálom?
A szervezkedés joga, hogy? Ne, hát egyesületekben, pártokban, szakszervezetek formájában az alkotmány ezt mind-mind garantálja, másokkal együtt is lehet érdeket érvényesíteni, és ennek alapjogi bázisa, alapjogi alapja van a tágértelemben felfogott egyesülési jog alapján.
Ismét egy dilemma következik, hazai alapjogok, unió alapjogi kartája. Milyen viszonyt látunk ezekben? Hol tartunk, jó irányba megyünk-e? Tehát a hazai alapjogok az unió alapjogi kartának tükrébe hogyan minősíthetők? Jellegük, érvényesítésük, minőségük, jogtételük, mit látsz ebben?
Az unió alapjogi kartájának van egy sajátos jogi tulajdonsága, ami abban nyilvánul meg, hogy kit is kötelez az alapjogi karta. Ha szövegszerűen olvassuk, az alapjogi karta az unió intézményeit kötelezi elsődlegesen, és bizonyos tekintetben a tagállamokat, abban a tekintetben, ha uniós jogot, az Európai Unió jogát hajtják végre, alkalmazzák.
Bocsássak, másfelől azonban az unió alapjogi kartáját Magyarország is elfogadta, hazai törvényhozás útján befogadta.
Így van.
Tehát nem igaz, hogy ez kintre szól.
Sőt, ugye ennél egy merészebb kijelentést tettek az alaptörvény megalkotásának folyamatában. Azt vetette föl a kormány, amikor maga a kormány kért a Velencei Bizottságtól állásfoglalást, hogy
három kérdés kapcsán,
köztük az egyik úgy szólt, hogy vajon jó lenne a Velencei Bizottság álláspontja szerint, ha a magyar alkotmány törvénybe, az alaptörvénybe bekerülne az alapjogi karta szövege. A Velencei Bizottság jogias természetű kifogásokat támasztott, egyébként az alaptörvény szövege nem igazán mutat föl párhuzamokat az alapjogi kartával. Amire viszont a Velencei Bizottság rámutatott, hogy nagyon fontos lenne, hogy inspirálja a magyar alkotmányozót. Nem a szó szerinti átvétel lenne a fontos, hanem az, hogy ez mint az emberi jogi alapértékeknek a legalapvetőbb emberi jogi követelményeknek a katalógusa, a tárháza forrásként szolgáljon a magyar alkotmányozó számára.
Tőled hallottam a beszélgetésünk legelején, hogy európai alkotmányjogi kultúra. Tehát azt is érdemes megismerni, átvenni, alkalmazni, amit nem kényszerít ránk senki.
Hiszen az alapjogi karta lényegében ezt foglalja össze. Igen. Az alapjogi karta nagyon szorosan összekapcsolódik értelmezését tekintve az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel, ugye azzal az Európai Jogi Emberi Jogi Egyezménnyel, amit a Strasbourgi Bíróság kényszerít ki. Tudjuk tehát, hogy ez a leghatékonyabb, legfontosabb európai emberi jogi egyezmény. Semmiképp kötelezze minket direkt módon egy kézzelfogható jogi eljárás keretében vagy sem. Az biztos, hogy intőjelnek kell lennie, ha azt tapasztaljuk, hogy a magyar jogszabályok és között egyrészről, másrészről pedig az európai katalógusok között ellentmondás vagy feszültség
így
van.
Ez a műsor ugyan nem aktuális, hiszen 3 hetenként jön, de Magyarországon ma történt valami, aminek alapjog összefüggése lehet, előttem az unió alapjogi karta, és abban a szellemben, amit mondtál, tehát nem a abszolút kikényszeríthetőség, hanem az európai jogi kultúra szempontjából hadd idézzek az unió alapjogi kartájából két dolgot. A negyedik cím azt viseli, hogy szolidaritás. És van benne olyan jog, hogy a munkavállalók joga a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz is fűződik. És azt szerepel benne, hogy biztosítani kell a megfelelő szintű és kellő időben történő tájékoztatás és konzultációt. Tehát valakit behívnak, kezdve nyomnak egy papírt, és mehet, ez nyilván nem ennek a kultúrának a része. És egy másik, a 30. cikk, meg azt mondja, címe, az indokolatlan elbocsátásra szemmel védelem. Itt azt mondja, hogy a munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátásra szembeli védelemhez. Ezt 3 hónapja még úgy mondtuk, hogy tehát nem lehet indokolás nélkül. De nem csak arról van itt szó, indokolatlan valami tartalmi, érdemi szempontból is lehet. Tehát azt mondom, van mit tanulnunk, itthon átvennünk és betartanunk az unió alapjog chartájából, hiszen mi is részese vagyunk, mi is azt akartuk. Most, ha akkor elfogadtuk, akkor érdemes volna erre jobb tekintettel lenni. Ajánlás azoknak, akik ma ezzel küszködnek. Most pedig látom az órán, hogy megtartjuk az utolsó rövid kis szünetet, aztán jövünk vissza, és az alapjogokkal foglalkozunk, a végén pedig játszani fogunk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Témánk pedig alkotmányos alapjogaink együttese, műsor vendége pedig Somodi Bernadett. Az alaptörvényt, amit már ismerünk, és januártól hatályba lép, tehát azt végrehajtjuk, végrehajtják. Ha az alaptörvényt nézed alapjogi szempontból, milyen alapvető megállapításaid vannak? Mit látsz benne, jónak, rossznak? Nem is rossznak, hanem, tehát mi az, ami szakmai szempontból bírálható, mi az, ami elismerésre méltó?
Ha egy mondatban kéne a benyomásomat megfogalmazni az alapjogi rendelkezések kapcsán, leginkább aggasztónak azt tartom, hogy relativizálja azokat a megfontolásokat, amiket itt a beszélgetésben is összeszedtük
van,
az alapjogokkal kapcsolatban. Így van. A konkrét szabályaiban hol kritizálni lehet, hol nem. Nem állíthatjuk, hogy nem tartalmaz emberi jogi katalógus.
Van előrelépés, új jogok is megjelentek.
Új jogok is vannak, igen. Nem állíthatjuk, hogy a garanciarendszer teljesen felszámolná, de találunk benne olyan elemeket, nem is keveset, ami ellentmond annak, hogy ezek valóban az embereket megillető alapvető jogok, amelyek semmi mástól nem tehetők
tőled fűdővé. Való a munka. Hogyan jelenik ez meg példaszerűen az alaptörvényben? Nem. Milyen filozófiai bajai vannak?
Nem. Ugye korábban beszélgettünk arról, hogy az alkotmány koncepció még a jogokat és a kötelességeket összekötötte. Az alaptörvény már nem így tesz, de ennek ellenére elszórtan mégiscsak arányaiban nagyon sok kötelezettséget tartalmaz, és ilyen a munka, vagy a munkához való jog kapcsán megfogalmazott kötelezettség, ennek a másik oldala, képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Ez nem a munkához való jogot takarja, nem azt, hogy mindenki az akaratának megfelelően dönthesse el, hogy akar-e dolgozni, akar-e vállalkozni, ha pedig más módon él meg, akkor döntsön a sorsáról úgy, hogy más módon biztosítja a megélhetését, kötelezővé teszi, ráadásul az olyan munkát, ami gyarapítja a közösséget, más helyen is megjelenik az alkotmányban, hogy az értékteremtő munkát védi az alkotmány szöveg.
Bocsáss meg, miközben ugye itt van egy elkendő, hogy Magyarország meg támogatja, meg gondoskodja, az állam az ország számára, hatalom számára egy légies szabály van, az ember számára meg egy kötelező szabály. Ez így nagyon nem elegáns. És ugye alkotmányi képlenség, hogy valami egyszerre ugyanak a személynek jog és kötelesség.
Ez nem jelent mást, mint hogy az alkotmányban a hangsúlyok átkerülnek. Az alapjogi, klasszikus alapjogi hangsúlyok az egyént védik attól, hogy az állam beavatkozzon a szabadságába, az államot korlátok közé szorítják. A hangsúly átkerül. Nem az egyént védi, hanem az egyén kötelezettségeire helyezi a hangsúlyt, egy egészen sok szabályában a közösség, a társadalom, az állam adott esetben az állam felé fennálló kötelezettségeire. Mondok még egy példát,
ami,
még egyet, ami azt gondolom, hogy talán a legtöbb kérdést vagy kételyt veti fel ezek közül, nem csak kötelezettségekkel köti össze az alapjogokat az alaptörvény, de egy ponton az érdemességgel.
Igen.
Azt mondja a szociális biztonság kapcsán, hogy törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális szolgáltatást intézkedést igénybe vevő személynek, tehát az embernek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. szociális ellátások, egészségügyi ellátások vajon mitől tehetők függővé? Az alkotmányban benne rejlik az is, hogy akár attól, hogy mennyire hasznos, mennyire értékes ez az ember a közösség számára. Kérdés, hogy én most rossz indulatúan értelmezem-e az alkotmányt, akár a munkához való jog, akár a szociális intézkedések kapcsán. Sokan mondják, hogy egy jó indulatú értelmezéssel nem kell nagyon sok rosszat belelátni ezekbe a szabályokba.
De bocsáss meg, mi jogászok meg azt mondjuk, hogy valaki meg se tehesse azt, ami félreérhető, mert akkor az ő kezében minden. Tehát rajtam múlik, hogy mi történik vele. Tehát az alkotmányok arra szolgál, hogy biztosítékot tegyen a félreérthető, a túlzó, az extrém szándékokkal szemben. Meg se tehető legyen.
De... Így van, ezt rossz indulatúan kell azt gondolni, igaz, legalábbis
van mitől félni.
Így értelmezni. Uh-huh. Mert ha nem, ha ebben van értelmezési, ilyen tágan hagyott értelmezési mozgástér, akkor ez nem korlátozza az államot, nem korlátozza a közhatalmat, akkor rábízza a közhatalomra, hogy ennek alapján mit tesz meg, és mit
bocsás, mondom, jöhet egy olyan helyi önkormányzat, amik egészen őrült rendszabályokat vezet be, és azt mondja, kérem szépen, az alkotmány megengedi. Tehát nem mindegy, hogy mi tehető meg, és mi nem.
Így van.
Na most akkor biztosítékok, garanciák, alkotmánybíróság, ombudsman. Tehát vannak olyan intézmények, voltak, vannak, amelyek arra szolgálnak, hogy jogaink érvényre jussanak. Milyen új elemeket látsz az alapjogaink védelmében az alkotmánybíróságot, az ombudsmant tekintve?
Az alkotmánybírósági rendszert, az alkotmánybíráskodást elég jelentősen átalakítja az alaptörvény, ad is és elvesz is. Amit ad az az alkotmányjogi panasz intézménye, eddig ugyanis, hogyha valakinek egy bírósági ítélet sértette az alapvető jogait, fordulhatott az alkotmánybírósághoz, de csak akkor, ha a jogszabály volt alapjogsértő. Ha a jogszabályal nem volt probléma, csak éppen a bíróság úgy értelmezte alapjogsértően, erre nem volt mód. Ez egy komoly hiányosság volt az alapjogvédelmi rendszerben. Egyébként a 2 évtizedes alapjogvédelmi rendszer nagyon magas színvonalú volt, de volt rajta egy fehér folt, az egyedi döntések alapjog sértő voltának az ellenőrzése.
Ez a bizonyos 70/K paragrafus, hogy bíróság lehetett fordulni, ilyen per talán sose volt, és azt se tudtuk, hogy mit kell. A német minta szerinti komplex alkotmány panasz teremtődött meg, ami jó dolog.
Ami jó dolog, bár nem tudjuk még, hiszen a sarkalatos törvényt nem ismerjük, hogy pontosan ki és milyen feltételekkel fordulhat az alkotmánybírósághoz, de azt gondolom, hogy ennek a szakma is alapvetően örül.
Igen.
Volt viszont ennek egy ára, ha tetszik. Az ára az volt, hogy megszűnt az úgynevezett akció popularis, hogy bárki érdekeltség és érintettség nélkül megtámadhatott egy jogszabályt, ha azt alkotmányellenesnek ítélte. Kérdés, hogy lehet-e örülni, hogy ez az ár nem volt-e túl nagy ár, ilyen körülmények között lehet-e örülni az alkotmányjogi panasz bevezetésének. Az én véleményem az, hogy ez túl nagy ár volt, és én nagyon nehezen örülök annak, hogy bizonyos értelemben kiteljesedett a alapjogvédelmi rendszer, mert egy nagyon fontos biztosítékot, aminek most érezzük is, hogy milyen a súlya, hogy civil szervezetek, ez vagy jogvédő szervezetek
bizonyítsa, hogy őnek köze van hozzá, különben nem tehetnek.
A jogszabályokkal szemben, igen, hogy ezt a lehetőséget megszüntette ombudsman. A változás.
Ombudsmanok, ombudsman, szóval itt is drámai változások vannak, vagy prognosztizálhatók, és nem biztos, hogy üdvözlendő módon. Te hogy látod?
Érdekes a helyzet, mert az európai sztenderdekkel ez összeegyeztethető, a változás is összeegyeztethető. De ez a változás mégiscsak ront az alapjogvédelmi szinten. A kérdés az, hogy akarjuk-e ezt. Magyarországon egy egyedülálló ombudsmani struktúra működött, volt 3 olyan jogcsoport, aminek úgy gondolta az alkotmányozó, hogy szakosított ombudsman védi az információs jogot, a környezethez való jogot és a kisebbségek jogait. Ezeknek a jogoknak volt egy önálló arca. Sokszor hálátlan ezeket a jogokat képviselni, de volt egy olyan parlamenti méltóság, akinek ezt vállalta, ez volt a feladata. Ezt a rendszert
megszünteti. És eszközei is voltak hozzá. Önálló jogon járt el, nem beosztott ki.
Ezt a rendszert megszünteti az új alkotmány, nem lesz önálló arca ezeknek a jogoknak. Az általános ombudsman vagy fordít ezekre hangsúlyt, vagy nem, és nyilván megszűnnek azok a sajátos eszközök, amikre utaltál, ami egy-egy szakosított biztosnak megadható, hiszen a környezethez való jog, a kisebbségi jogok, de az információs jogok sem ugyanazt az eszközrendszert követelik meg, mert nagyon sajátos természetű jogok ezek, mint általában az alapjogi katalógus más elemei.
Igen, Strasbourg. Már említettél róla néhány mondatot. Strasbourgba Magyarország győzni is, meg veszíteni is, egy-két jellegzetes, nevezetes ítélettől szólnál a tanúságokat keresve.
A generális általános megállapítás az elmúlt 20 év, vagy inkább úgy mondom, hogy a 2010 előtti időszak tekintetében, hogy a magyar alapjogi standard magasabb volt, mint az európai. A Magyar Alkotmánybíróság egy nagyon szigorú alapjog értelmezési és alapjog korlátozási tesztet alakított ki, ami sokkal szigorúbb követelményeket támasztott, mint az európai gyakorlat. Persze mi nem ezeket az ügyeket ismerjük, hanem azokat, amik elbuktak Strasbourgon, a Vajnai ügy, ugye, ami a Vörös Csillag viselésének a büntetőjogi szankcionálásával függött össze.
És ami újra jött a magyar bíróság előtt, igen.
Így van, amire a strasbourgi bíróság azt mondta, hogy nem egyeztethető össze Európai Emberi Jogi Egyezménye, ha egy békés tüntetésem a Vörös Csillag viselését, ha semmilyen erőszakkal, semmilyen mozgósítással nem jár, akkor azt büntetnék, azóta sem változott a büntető törvénykönyv.
Ez az, engedj meg egy villámkérdést, ha Strasbourgba elmeszedik Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy meg is változtatja Strasbourg azt a törvényt, ami ott elbukott?
Ez mindösszesen, mondjuk úgy, kártérítés, igazságos jóvátétel fizetésére kötelezi a magyar államot. Persze hosszú távon az lenne az érdeke ilyen rendszerszerű problémáknál, hogy a jogszabályokhoz is hozzányúljon. Tudunk olyan példát mondani, nem is egyet, ahol ez nem történt meg.
Nagyon kevés időnk maradt, azt hiszem, a bevezető, vagy befejező szakaszhoz közelítünk. Volt arról szó, hogy a jogi katalógus, alapjogi katalógus világszerte bővülhet, mi nálunk is bővül, elkezdtem kicsit bolondozni, és szerinted lesz-e bármikor iróniához, humorhoz fűződő alkotmányos jog?
Szerintem van. Most is dönthetünk úgy, hogy mindazt, ami az alapjogainkkal történik, azt iróniával szemléljük. Azt gondolom, hogy valójában azonban ezek a nagyon elvont szabályok, elvontnak látszó szabályok jóval inkább befolyásolják az életünket, mint ahogy gondolnánk. Tehát lehet fegyver az irónia, de nem biztos, hogy elég a túlélés.
Két példát látom az interneten, egyiket írja valaki, azt mondja, hogy vicc, hogy lassan eljutunk oda, hogy egy tranzitutas, egy gazdasági menekült, vagy egy légi kísérő is kaphat választójogot Magyarországon. Mondom, szó nincs erről, de azért óvatosan a választójoggal. És találtam egy másikat, azt mondja, Szeneka mondta, tedd nevetségessé, és összeomlik, még ha márványból van is. Tehát bizony, az irónia is fontos, ha nem is alkotmányos alapvető jog. Egy csepp derűt szerintem mi is vittünk a mai műsorban, legalábbis megpróbáltuk, tehát már csak a játék maradt hátra. A játék kérdései, feladványai a következők. Ott lesznek egyébként, már ott vannak a fórumban. Első, volt-e hazai alkotmányos követelmény a munkaerőgazdálkodás valamikor? Második kérdés, létezett-e hazai alkotmányos normaként az üdüléshez való jog? Harmadik kérdés, az unió tagjai alkotmányainak bármelyikében megtalálható-e az ellenálláshoz való jog? Negyedik kérdés, igaz-e, hogy nincs különbség az alapjogok szempontjából a természetes és a jogi személyek között? Ötödik kérdés, melyik alkotmányos kategóriához kapcsolódik a homogén csoport alkotmánybíróság által kimunkált követelménye? A megfejtéseket, mint mindig, a fórumba várom. Az első perfekt megfejtő sportmest kap. Jó játékot, keresést és sikeres találatokat kívánok. Legközelebb július 28-án jövünk, amikor is az inasok, segédek, a mesterek világától a szakképzésig címmel dr. Sós Tamás szakpolitikussal beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál, Somodi Bernadett kolléganő. Együtt köszönjük meg a hallgató kitüntető figyelmét és a rádió technikai stábja részéről Ára Brigitának és József Péternek a segítő közreműködést. Szép estét, majd kellemes nyaralást kíván, Kollár György, viszont hallásra.
Viszont hallásra.